Valkovics László innovációs és technológiai miniszter az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt éppen arról beszélgetünk, hogy az oktatás mennyiben támogatja Magyarországot, hogy mennyiben lehet támasza Magyarországon az innovációnak. Ugye arról beszélt, hogy nyilván a negyedik ipari forradalom zajlik, ugye hívhatjuk sokféleképpen, de van egy komoly technológiai váltás. Mondja, kik fogják ezeket a gépeket majd kezelni, hiszen azt lehet hallani, hogy van egy nagyon komoly technológiai lemaradás általában a magyar iparban, tehát egy komoly versenyképesség. Hát az építőiparosok mindig azt mondják, hogy jelentős technológiai lemaradás van. Ausztriában nagyjából háromszor akkora értéket állítanak elő. Tehát kik fogják ezeket a gépeket kezelni?
Ugye, ahogy mondtam, a ipar bizonyos részében ez a lemaradásunk, ez nem látszik, mert ha látszana, akkor nem innét exportálnák a legmagasabb high-tech hozzáadott értéket.
De az építőiparban viszont látszik, azt mondják.
Említett egy iparágat, és nem szeretek itt iparágat kiemelni, és persze az építőiparban valóban így van. Valóban ugye az építőiparunk arra épült rá, hogy lényegesen olcsóbb itt a munkaerő, ezért nem használunk olyan technológiákat, ami hosszú távon versenyképes lenne. Egy példát, nem tervezünk előre gyártott elemekkel. Azt mondjuk, hogy inkább ott a helyszínen összeszerüljük, a helyszínen megöntjük ezt betonból, az összes hátrányával együtt. Ugye ezek egészen odáig, amíg tulajdonképpen nem volt ez a munkaerő probléma, addig ez nem volt annyira érdekes. Most látszik az, hogy a magyar építőiparnak nagyon komolyan át kell gondolni azt, hogy hova pozícionálja magát 2020-ban. Ugyanis most nyilván egyik oldalon jó, másik oldalon nem jó helyzet. Olyan forrásbőség van az építőbe területén, olyan a megrendelés állomány, és annyira átstruktúrált nagyon sok minden ott is, hogy ezt nehezen tudja teljesíteni az építőipar. Tipikusan most van az a pillanat, amikor viszont olyan technológiát kell neki alkalmazni, hogy egy nagy megrendelés állomány limitáltabb munkaerő, amivel mondjuk ezt a helyzetet tudja kezelni. Tehát, hogyha van esélyünk arra, hogy a magyar építőipart valóban versenyképessé tegyük 2020-21 környékére, na ez a pillanat most eljött. Egyébként ezt a kormány is felismerte, még az elődminisztérium, az NGM két évvel ezelőtt létrehozott egy pályázati konstrukciót, ami egy dologról szól. Építőipar vállalatok olyan technológia megvásárlására kapnak támogatást, amiben pontosan ez a hatékony. Ez a termelékenység probléma kezelhető. De tudnék másik ilyet is említeni, mondjuk a másik ilyen az például az élelmiszeripar. Ha megnézzük azt, hogy a magyar élelmiszeripar az ma milyen állapotban van, a lehetőségekhez képest mindig ezt hozzá kell tenni, akkor azért ez nem egy nagyon jó szám. Nem tudom most mennyi pontosan az agrárium kibocsátás, 3000 milliárd környékén lehet. Az viszont biztos, hogy az agrárium területén dolgozó cégek, ideértve az élelmiszeripar céget is, 5 milliárd forintot költenek el kutatásfejlesztésre. Ha az 5 milliárdot hasonlítjuk a 3000 milliárdhoz, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a termékeket tulajdonképpen nagyon alacsony feldolgozottsági fokon értékesítjük. Itt megint van egy olyan lehetőség, amivel muszáj lenne élnünk, hogy ne csak a cukorrépából előállított keményítőt adjuk el egy másik országba, hanem valóban ez dolgozzuk fel izocukorral, vagy magasabb minőségű termékekké, mert minél magasabb ez a fajta hozzáadott érték, annál több marad itt Magyarországon ennek az eredményéből.
Hadd kérdezem másként, ön szerint a magyarországi szakképzésben, a szakgimnáziumokban azt tanulják a gyerekek, amire mondjuk 5-10 év múlva szükségük lesz a negyedik ipari forradalom utáni high-tech vállalatoknál?
Hát ugye minden szakképzési rendszernek a kérdése, hogy mit tanulnak a gyerekek abban a pillanatban, és milyen módon lesznek alkalmasak arra, hogy mondjuk egy ilyen gyorsan változó világban valóban tudjanak ez alkalmazkodni. Kezdjük egy kicsit korábbról, mert én azt gondolom, hogy itt az, hogy milyen a szakképzés színvonala, arról sokat lehet diszkutálni, majd erre rá is térnék egy kicsit, de az azért nagyon nem jó, hogy Magyarországon valami miatt kialakult egy olyan dolog, hogy hát ez a szakemberként dolgozni, ez nem, inkább menjen
gyerek. Miért alakult ki szerintem? Vezetett iparvállalatot, miért alakult ez?
Ennek például annál az iparvállalatnál ott szakemberként dolgozni kifejezetten jó, de mondjuk, hogyha megnézi mondjuk, hogy mi történik Győr környékén az Audi miatt, ott már elkezdett egy a folyamat, hogy bizony az Audinál szakemberként, szakmunkásként dolgozni, az egy komoly rangot jelent, mert olyanok a munkakörülmények, olyanok az elvárások arra vonatkozóan, hogy mit kell tudni, és nyilván olyanok a jövedelmi viszonyok is. Ugye Magyarországon 89-ig, ez nem volt kérdés, 89-ig mindenki megvan ez a kép benne mindenképpen, hogy apa hazament este a munkájából, ez egy elfogadott dolog volt. Gyerek látta ezt a dolgot, aztán ugye átalakult ez az ipar, volt benne néhány rossz évünk, és valami miatt ott ez egy kicsit átstruktúrálódott, hogy ez nem jó így. Nézzük meg az európai országokat. Megnézi azt, hogy hányan szereznek szakmai képzettséget mondjuk Finnországba, majdnem mindenki, és csak a gyerekeknek a 40%-a végzi el az intézményt, úgyhogy egyébként csak általános diplomát szerez. Magyarországon ez nagyjából Hát egy kicsit többen szereznek, sőt többen szereznek gimnázium érettségét, mint egyébként valamilyen szakmában bővített érettségét. Tehát ha Finnország, és azt ugye sikeres társadalom szoktuk tekinteni, hogyha egyébként ott majd mindenkinek van egy szakképzettsége, és normál érettségével csak 40%-uk rendelkezik, akkor valószínűleg ez nem lehet egy nagyon rossz dolog.
A magyar szakképzés, hogyha sem megadja ugyanazt a kimenetet, mint a Finnország?
Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem adja valószínűleg ezt, de ez igaz egyébként sokfajta képzési formánkra, de a cél az, hogy ugyanazt a kimenetet tudja adni, csak ennek vannak feltételei. Vannak olyan feltételei, ami nyilván az államnak a feladata, vannak a feltételeim, meg a közösségnek a feladata. Tehát például azt én nagyon nem látom helyes iránynak, hogy a szakképzettséget azt úgy leminősítjük. Svájcban egy szakember az pont olyan elfogadottsággal rendelkezik egyébként, mint mondjuk egy mérnök. Nyilván indok az is persze, hogy azért az ottani bérezési viszonyoknál mondjuk a mérnök és a szakmunkás bére között nem nagyon nagy a különbség. Magyarországon ez nagy különbséget jelent. De itt van pontosan felelősséges feladat a közösségnek. Közösségbe beletartoznak a nagyvállalatok, beletartozik a család, beletartoznak az ellenzéki oktatáspolitikusok, hogy nem minősítsük ezt a dolgot. Tehát nem mondjuk olyanokat, hogy egyébként egy szakmunkásképző intézményben nem lehet olyan tudást szerezni, amire majd rá lehet építeni valamit. Ez nem így van. Én azt gondolom, hogy lehet, és feladatunk azt, hogy ezt még erősítsük. Persze nagyon sok mindent tettünk, meg egy csomó mindent nem tettünk meg. Például az, hogy a vállalatokat Magyarországon nagyon gyorsan a duális képzésen keresztül bevontuk a szakképzésbe, igaz, és persze felsőoktatás is, az egy nagyon jó dolog volt. De példaként szoktak bennünket emlegetni mind a két területen egyébként, hogy megértettük azt, hogy miért fontos a vállalati képzés. Tehát ebben szerintem egyébként jól állunk. Ahol nem állunk jól, az valószínűleg az iskoláknak, a szakképző intézményekben, a szakképzésnek a színvonala. Mit jelent ez? Nem sem fontos az, hogy egy régi esztergán megtanuljuk a forgácsolásnak az alapműveleteit, mert szót lehet jól látni. Tehát önmagában az nem baj, ha egy szakképző intézményben van egy 70-es évekből származó eszterga, az működik, hiszen meg lehet rajta mutatni, hogy mit jelent a forgácsolássebesség, mit jelent az égszög, egy csomó mindent meg lehet rajta mutatni, de muszáj lenne, hogy legyen viszont olyan eszköz is, ami modern, mint a vállalatnál.
Lesz.
Ez az egyik határozott célunk, és mindez is kezdődött, a megfelelő források állnak rendelkezésre, hogy ezen változtassunk. Persze az is fontos, hogy legyenek szaktanárok a szakképző intézményekben. Itt az utóbbi időben egy kicsit pont ugye amiatt, mert inkább legyek mérnök, mert ez egy másfajta állás jelent. Nem nagyon jelentkeznek például fiatal emberek, hogy szaktanár, szakoktató legyen, holott az egyetemek tele vannak ilyen képzésekkel. Ezen is kell változtatni, hogy ugyanazt az ösztöndíj konstrukciót, amit mondjuk a tanári területen, a Klebersberg ösztöndíjat nagyon hatékonyan tudunk alkalmazni, azt itt is alkalmazunk. Nyilván lesz egy átmeneti időszak, amikor a vállalatoknak ebbe valamilyen módon be kell segíteni. Tehát mondjuk azok a nagy vállalatok, akik egyébként tulajdonképpen ilyen kézműközpontként működnek, ők szálljanak be abba, hogy támogassák mondjuk a beszállítóiknak a szakképzését, vagy esetleg az ő szakoktatóikat engedjék el heti 2 órára egy adott szakközépiskolába, szakgimnáziumba, hogy amíg ez a rendszer ez nem épült föl, addig ne legyen ebbe ilyen fajtajuk. Ugyanez igaz az iskoláknak a tankönyvellátottságára, nem kell mindent kitalálni. Tehát én azt gondolom, hogy ha egyébként egy adott szakterület, ez egy generalizálható dolog, ha nem kell szakkönyvet írnunk, fogjuk meg egy olyat, ami jó, fordítsuk le, és ugyanolyan jól lehet alkalmazni. Tehát van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tennünk, de ezeknek egyébként nekiálltunk, hát ezt most föl fog gyorsítani.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy amit elmondott, tehát az, hogy legyenek szaktanárok, jól megfizetett szaktanárok, legyenek korszerű gépek, legyen korszerű tananyag, ez gyakorlatilag 20 éve jövő időben elmondjuk a szakképzésről. Meddig fogunk jövő időben beszélni erről?
Hát most már nem jövő időben beszélünk erről, tehát ez most már gyakorlatilag zajlik, ugye Varga miniszter egy fél évvel ezelőtt bejelentette körülbelül azt a gimnázium szakképző intézmény fejlesztési programot, nem pont erre szolgál. Ez a program ez most már kiírásra kerül, tehát elkezdik. Nyilván ez egy folyamatot jelent. Ugye a vállalatoknak a részvétele ebbe persze továbbra is szükséges lesz, de azért a cél az, hogy a tudást az iskolába adjuk át, és ne a vállalatnál. A vállalati tudás az ráépül az iskolai tudással. A Schublernek, a tolómérőnek a használatát azt nem lehet a vállalatnál megtanítani, azt muszáj az iskolába, de ugyanez igaz, csak hogyha lefordítjuk, hogy kell egy CNC esztergát programozni, azt sem a vállalatnál tanulják meg, az iskolába kell megtanítani. A vállalatnál már annak a technológiának az alkalmazását mutatják meg, amelyik mondjuk a vállalat specifikus területet jól jellemzi.
Ugye, akik hallgatnak minket a beszélgetés elejétől, azok tudhatják, hogy van egy másik nagyon-nagyon fontos terület, ami a minisztériumhoz tartozik, ez az energiapolitika. Mik a legfontosabb energiapolitikai feladatai önnek? Mit gondol a következő 4 évben?
Hát alapvetően mint ilyen energetikai miniszter is, bár ez ebben a nagy miniszteriben van, ha meg kell fogalmazni, a legfontosabb az, hogy elérhető áron tudjuk azt az energiát biztosítani, ami egyébként ennek a közösségnek a működéséhez szükséges. Ugye rezsicsökkentésről beszélünk, és ez egy nagyon komoly politikai célja a kormánynak továbbra is, hogy lehetőség szerint próbáljuk meg az energiát azon az áron adni, ami egyébként elfogadható, ami abban a pillanatban legoptimálisabb. Ezt persze nagyon sok mindent kell tenni. És aztán ez igaz lesz majd a vállalatok esetén is. Tehát egyik az, hogy elérhető, elfogadható áru energiát tudjunk biztosítani. A második, ez a fenntarthatóság. Sok módon lehet ezt elérni. Valószínűleg itt a jó mód az már nem a fosszilis tüzelőanyagon alapuló erőműveknek a fejlesztése, de hanem mondjuk olyan erőműveknek, a például a CO2 footprintjét az országnak, azt továbbra is pozitív irányba befolyásolja. Nyilván ebben egy nagyon fontos elem az atomenergia. Azt gondolom, hogy itt a döntés megszületett. Körülbelül az elektromos energia ellátásunknak a felét azt innét fogjuk finanszírozni, de a másik felét is nyilván ilyen értelemben széndioxid kibocsátás mentesre szeretnénk tervezni. Ugye Áder elnök úr egy 90%-os célt szokott említeni. Ez abszolút elérhető, hiszen az atomenergia
90%-ban
van nem CO2 kibocsátással járó, vagy pedig a CO2 egyensúlyt megtartó, tehát mondjuk újra termelődő anyagból állítunk elő aztán valamilyen módon energiát. Tehát, hogy ne befolyásoljuk az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását negatív módon. Meg kell nézni Magyarország adottságait, azok az elemzések, amik itt készülnek, ebben leginkább a napenergia, tehát a fotovoltaikus energia előállítás jelenik meg hasonló módon. Azt a célt tűztük ki, hogy 2022-re nagyjából 2600 megawattnyi teljesítményt azt ebből a szektorból állítsunk elő. Ugye a fotovoltaikus energia előállításának persze vannak kérdése, ez egyik ilyen a tárolhatósága, de azért ez egy jelentős energiamennyiséget jelent. Itt is nagyon sok minden történt, részben a háztartások, tehát a háztetőre telepített napelemek jelentenek megoldást, illetve részben a ehhez képest nagyobb teljesítményű erőművek, tehát napenergia erőművek. És a harmadik része pedig az viszont nagyon széles. Tehát ott gyakorlatilag a biológiai kultúrát újra termelődő anyagokból valamilyen formában előállított akár hű, akár elektromos energia. Egy nagyon fontos dolog a hulladékokkal kapcsolatos kérdés. Legyen szemétégető, vagy ne legyen szemétégető. Nyilvánvalóan ennek is van egy sor lehetősége, tehát olyanfajta skálázható energiaforrásoknak a megjelenítése, amik viszonylag szabadan kezelhetőek, tehát lekapcsolható, meg bekapcsolható. Ugye az atomerőmű termelése az egy viszonylag fix dolgot jelent. A nap az akkor süt, amikor süt, nyilvánvalóan ott is azért ezzel óvatosan kell bánni. Ami fontos, hogy meg kell teremteni azt a tárolókapacitást például az elektromos energia esetén, ami ma Magyarországon nem igazán áll rendelkezésre, nincsenek vagy hegyeink, ahol mondjuk valamifajta energiatárosra alkalmas megoldást ki tudnánk alakítani, de egyre inkább úgy tűnik, hogy azok a megoldások, akkumulátorba történő tárolás, ami olyan, mint az autójé, csak nagyobb, ezek úgy tűnik, hogy egyre inkább erőteljesebb megjelennek. Tehát, ha ezt hozzáragítunk egy olyan energiai menedzsment rendszert, amit a világon nagyon sok helyen már ugye elkezdtek fejleszteni, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kerek történetet jelent. Itt egyébként megint innovációs lehetőség az, hogy milyen fajta módon tudunk mondjuk a szennyvíziszapból energiát nyerni. Hogyan tudjuk energetikailag hasznosítani az egyébként anyagában újra nem hasznosítható különböző frakciókat, ami mondjuk a hulladékból kerül elő. Tehát ezek azok az ügyek, ami Magyarországon a geotermikus energia egy kifejezetten fontos dolog, hiszen van ilyenünk. Tehát ezek azok az ügyek, amik nem csak hogy az energia biztonsághoz járulnak hozzá, hanem olyan lehetőséget teremtenek vállalatoknak, akik erre rá tudnak építeni különböző innovatív megoldásokat.
Energiapolitikában mi lesz a munkamegosztás a két energetikai ügyekért is felelős tárcánikai miniszterről, ugye Julianos a Paks 2 beruházásért, Máger Andrea pedig ugyan nemzeti vagyonba tartozó energetikai vállalatokért felel.
Itt elég triviális a megoldás, hogy az energiapolitikáért azért az Innovációs Technológiai Minisztérium felel. Süli miniszter úr ennek egy nagyon fontos eleméért, a Paks 2-ért felel. Amikor ez a Paks 2, amikor megjelenik az erőmű, akkor nyilván ez a magyar energiapolitikai részére már egy adottságot fog jelenteni. A Máger Andrea miniszterasszony pedig a vállalatokkal foglalkozik. Itt változni fog a viszony. Őneki az a feladata, hogy a magyar állami vagyont, és ebbe beleértendőek egyébként a vállalatok is, ezt optimálisan irányítsa. Ennek a minisztériumnak az a feladata, hogy a fogyasztók érdekében olyan megrendelőként lépjen fel ezekkel az állami vállalatokkal szemben, ahol egyébként számon kérhető teljesítményt szeretnénk. Tehát az irányítás módja az nagyon egyszerű. Az ITM, tehát az Innovációs Technológiai Minisztérium, mint megrendelő egy szerződést köt az állami valamelyik vállalata, és utána számon kérjük azt, hogy mi az, amit ő ebből teljesített. Miniszterasszonynak pedig az a feladata, hogy ezt a állami vállalatot, ez viszont a legoptimálisabb működési feltételek mellett tudja irányítani. Tehát ez a megosztás, ez egy újfajta megosztás jelent. Van egy sor feltétele persze, hiszen a szerződést olyanra kell alakítani, mérhetővé kell tenni ezeknek a vállalatoknak a kimenő teljesítményét, ad abszurdum benchmarkolható.
Most is vagy a szerződés mire vonatkozik, tehát áramot és gázt fog tendereztetni a minisztérium?
Hát például mondjuk a közösségi közlekedés az egy ilyenfajta szolgáltatásot, ez lehet jobban ért. Ennek a megrendelését ezt a minisztérium végzi egyébként ma is, és ezt mondjuk végrehajtja a Holland vállalat vagy a MÁV. Ezeknek az irányítása az a miniszterasszonynak a dolga, tehát hogy hogyan irányítja ezeket, hogy optimálisan működjenek, de annak a teljesítménynek a számonkérése, amit egyébként ebben a szerződésben megjelentetünk, az meg az Innovációs Technológiai Minisztériumnak a feladata. Tehát egy kettős viszony alakul a magyar állami vállalatokkal, egyértelműen elválik a tulajdonosi joggyakorlás és a megrendelői szerep, hol persze mind a kettő ugyanak a kormánynak a tagjai vagyunk.
Említette a hulladék gazdálkodást az imént, amikor az energetika szóba került. Sikerül, hogy hogyan tervezi hosszú távon rendezni azt a viszonyt, amit kialakult? Van egy hulladék gazdálkodási cég, egy nemzeti hulladék gazdálkodási holding, ugye ott vannak az önkormányzatok, akik ezt viszont befugt rengeteg panasz, legalábbis hosszú ideig ez így volt, hogy nem működik a rendszer igazából jól, nem érkeznek meg a számlák. Hogy lesz ez fenntartható ez a rendszer?
Biztosan emlékeztet engem arra, amikor egy ilyen nagy állami vállalat létrejön, és aztán utána a működése, a világon mindenhol ezeknek a vállalatoknak a működése ki kell, ahogy valamennyi idő kell ahhoz, hogy ez jól működjön. Ennek a vállalatnak, a hulladék holdingnak egyébként a elnök vezérigazgatót kértem föl a fenntarthatósági államtitkári feladatoknak az ellátására. Ha viccesen azt szoktam mondani, hogy eddig azon az oldalon ült, ahol a problémát megpróbáltak megoldani, most átül a másik oldalon, hogy lehet ezt még jobban megoldani. Én ezt nem ezt látom egyébként stratégiai kérdésnek, hogy vállalat mennyire jól működik, mennyire nem, ez irányítás kérdés, én azt gondolom, hogy ez a vállalat az jól fog működni. A hulladék stratégiánk azért egy kicsit ennél összetettebb. Alapvetően három részét kell megkülönböztetni, vagy három fő fázisa van ennek a dolognak. Az első az, hogy lehet is szerint kezdetkezzen kevesebb hulladék. Tehát hogyan tudjuk azt elérni, hogy egyszerűen ne gondoljunk elsősorban mindig arra, hogy akkor vegyünk egy újabb dobozt. Tehát ennek vannak tudatosítási, vannak termékdíj jellemzői, tehát nagyon sok mindent lenne. A második a keletkezett hulladéknak a kezelése. Mi történik azzal a hulladékkal, ami egyébként valamilyen módon, de mondjuk bekerült a kukás autóba, mit tegyünk ezzel? Vannak különböző európai előírások, ezek termékcsoportonként egyébként különbözőek, de hogy mennyit kell anyagában hasznosítani, tehát újra hasznosítani, mondjuk a PET palackot aztán azért gyűjtjük külön kukába, mert aztán majd a végén elviszük a lerakóba, hanem azért, mert ez jól hasznosítható, és ez igaz nagyon sok mindenre. Ami a hasznosítható részen túli, ott el kell dönteni, mit akarunk ezzel kezdeni. Lerakni nem akarjuk, tehát a lerakóknak a számát és a tartalmát nem akarjuk növelni. Itt az energetikai hasznosítás tűnik egy jó megoldásnak. Itt azért még van egy sor stratégiai kérdés, amit el kell dönteni. Tehát ami egyébként a ténylegesen újrahasznosító fölött keletkezik, azt akarjuk valamit akarjuk, vagy ne legyen itt. És akkor egy harmadik elem, ez még a meglévő lerakóknak a kérdése, mit csinálunk azzal a lerakott hulladék mennyiséggel, de ami egyébként Magyarországon a hulladék lerakókban található. Hát ezeknek a rekultivációja, az anyagában történő vagy energetikai újrahasznosítás itt meg fog majd jelenni. Ez a három fő elem, ezek az igazi kérdések. Ez megint nem csak az állam feladat, itt megint egy sor olyan lehetőséget tudunk generálni, amire rá tudnak építeni piaci vállalkozások, nehogy Isten innovatív megoldásokkal.
Mit jelent az, hogy kormányzati tudománypolitika, mert hogy ezért is önfelelős?
Hát ez egy elnevezés, ugye gyakorlatilag arról van itt szó, hogy Magyarországon azok a résztvevők, akik a tudománnyal valamifajta viszonyba kerültek, ugye ez nyilván a Magyar Tudományos Akadémiát jelenti az egyetemeket, jelenti azokat a nem ide tartozó kutatóintézeteket, van több, őnek a tevékenységüknek a megjelenítése a kormány irányába. Tehát a Magyar Tudományos Akadémiáról szól törvény, például azt mi kezeljük, mert hogy ez ide tartozik. A nemzeti innovációs rendszer működéséről vonatkozó törvényt, az innovációs törvényt, ezzel tartozó rendeleket, ezeket mi kezeljük. Ennek a finanszírozását, ezt mi kezeljük. Magyarország kisország, van itt egyfajta koordinációs funkció is a minisztériumnak, hiszen nem tudunk mindenre ugyanilyen mértékben figyelni. Nagyon fontos az, hogy meg tudjunk állapodni a tudomány szereplőivel, hogy melyik azok a területek, ahova a forrásaink jelentős részét koncentráljuk. Ez persze nem azt jelenti, hogy olyan területeket, aminek esetleg Magyarország szempontjából nincs relevancia, ennek kutatnánk, hogyha ennek más indoka van. De ebbe megállapodást kell kötnünk, ezeket az erőforrásokat valamilyen módon aztán majd szeretnénk fókuszálni. De én úgy gondolom, hogy ebbe egyébként jó irányba haladunk a részvevőkkel. Aztán ennek a tudománypolitikának nagyon fontos feladata, és ugye itt kapcsolódik az Európai Uniós ügyeinkhez, hogy ott nem csak a meglévő projektek lezárása fontos, ez egy nagyon fontos elemünk, hiszen nagyon sokat tudunk veszíteni vagy nyerni. Most kezdődik a következő támogatási időszak, a 2021 utáni időszaknak a tervezése. Az, hogy ebben Magyarország milyen formában tud részt venni, na, az egy nagyon fontos dolog. Ennek a tervezési időszaknak van egy jellemzője, hogy bár több területen a források, az európai források csökkennek, van egy terület, ahol ez nem így lesz, ez az innováció, a kutatás területe, ott a források jelentős mértékben növekedni fognak. Az most dől el, hogy mennyire tudunk mi ebből a növekedésből egy sokkal nagyobb részt magunknak elhozni, mint amit mondjuk eddig elhoztunk, akár a H20-as időszakban, akár a keretprogramokban. Itt az ember részvevőknek a felkészülése egy nagyon fontos dolgot jelent. Az együttműködés egy fontos dolgot jelent. A magyar érdekeknek brüsszeli elvetőtő megjelentés, ez egy fontos dolgot jelent. Ezek mind ide ebbe a tárgykörbe tartoznak.
És már itt a fogalom magyarázatnál tartunk. Mit jelent az, hogy audiovizuális politika?
Hát gyakorlatilag minden olyan, amit egyébként valamilyen formában...
A kifejezéseket persze értjük, de politikailag
mit jelent ez? Hát ugye a politika egy kormány, az politizált, tehát ezért szerepelnek itt ezek. Nyilvánvalóan itt nem a tartalmi alakítását jelenti akár a rádió, akár a egyéb más ügyeknek, hanem a feltétel rendszerének a biztosítását. Hogyan, milyen formában fogunk kommunikálni az elkövetkező időszakban? Hogyan néz ki Magyarország 5G-s hálózati lefedettsége? Hogyan működik az Antenna Hungária, mint szolgáltató? Tehát ez ezeket jelenti. Ennek a politikának az alakítását nem ma tartalmi rész nyilvánvalóan.
Ez nem az elektronikus hírközlésért fel? Pont.
Az szintén egy része ennek a dolognak, tehát az is ide tartozik. Elég nagy a minisztérium.
Igen, tud mondani egy olyan területet, ahol azt látja, hogy igazából eddig nem nagyon sikerült valamilyen fogást találni rajta, és talán a legnagyobb kihívásnak tartja?
Hát ami a minisztérium portfólió, most ugye az a kérdés, hogy melyik részre beszélünk, hiszen...
Hát a portfólióra, 23 pontról.
Igen, ezek az elnevezések igazán, én inkább egy kicsit a másik részre térnék
tehát
vissza.
Közlekedés, fenntarthatóság, energia, iparügy.
Itt ezek mind olyan ügyek, amik történnek, nyilván más szinten. Közösségi közlekedés, csak úgy példaként lehet említeni. Közösségi közlekedés, van megoldandó feladatunk. Ebben a pillanatban a vasúti és a közúti közlekedés, már a közös közlekedés nem szinkronizált. Nézzük meg egy vonatot, elindul Budapestről, a Székesfehérvár irányába, most már 160-nal tud menni a pályán, és kevesen ülnek rajta. Ugyanebben az időben indul 3 busz, ami ugyanabban az irány megy, az meg tömött.
Ezt legalább 5 évvel ezelőtt elmondta itt valamelyik elődje, hogy ezt meg kell szüntetni.
Hát azt, hogy meg kell szüntetni, ezt tudjuk már régóta, az nem mindegy, hogy hogyan szüntetjük meg. Nem szinkronizáltuk például a menetrendeket.
Miért nem ez
egységes? Ezek történnek, tehát az egységes rendszernek a kidolgozás az folyik, ez egy valamennyi időt igénybe. Ezek a cégek, a Volán és a MÁV, ezek önállóan működnek, nincs köztük ilyenfajta együttműködés. Most azzal, hogy a megrendelő, tehát a megrendelő funkció és a vállalat irányítási funkció szétvált, ezzel egészen máshogy fogunk tudni működni.
Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a kívásunkat.
Köszönöm, megkívás.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richard. Minden jót, viszont hallásra.